Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével.
Reneszánszukat élik a kempingek, 70%-kal növekedett a forgalmuk az utóbbi években. Míg 2020-ban 1,1 millió vendégészakát töltöttek az utazók kempingekben, 2023-ban már közel 2 milliót. A hozzávetőleg 300 hazai kemping közül a legnépszerűbbek a Balatonnál és a fürdővárosokban találhatóak. Köszöntelek benneteket, az Egy életem műsorát halljátok. Babik Edit vagyok, és a felvezető mondatokból már kiderült, hogy a kempingezés lesz mai témám. Vendégem Kis György Borbála, a Magyar Kemping Szövetség elnöke. Szia, Bori, köszöntelek.
Köszöntöm a rádióhallgatókat. Örömmel jöttem, mert igen, időszerű, hogy folyamatosan beszéljünk a kempingekről.
Na, beszéljünk különösen, hogy te az életedet tetted a kempingezésre, de legalábbis a második szakaszát.
Hát a szakmai életemnek az utolsó 25 évét inkább így mondanám, mert kezdetben irodás voltam. Nem közvetlenül kempingben dolgoztam, de ha az időbe visszafelé megyünk, amikor már korábban is voltak, nagyon kedveltek a kempingek, még a rendszerváltási időkben, amikor a magyarországi kempingek bizonyos találkozópontok voltak nyugat- és kelet-európai rokonok, népek körében, akkor nagyon-nagyon-nagyon szerették a kempingeket, egyszerűek voltak, de az igények is egyszerűek voltak.
Pont erre szerettelek volna kérni, hogy én ugyan azt mondtam a felvezetőben, hogy reneszánszát élik a kempingek, és az utóbbi néhány év tendenciáiról meséltem. Valamikor a 70-es, 80-as években talán még inkább népszerűek voltak, és nagyon látogatottak.
Pontosan így van, hisz mindenki tudja, aki ezekben az időkben kempingezett, vagy szüleitől, vagy nagyszüleitől értesült, vagy kisgyerekként kemping vendég volt, hogy nagyon-nagyon sok olyan külföldi vendég volt ezekben a kempingekben, akik gyakorlatilag itt tartották a rokonságot, a személyes találkozásokat, gondolok itt az NDK és az akkori NSZK-s vendégekre. Akkor tele volt a kempingek, leginkább a Balatonnál, hiszen az egyik legkedveltebb kempingező hely a Balaton.
Azóta nagyon sokat változtak a kempingek, a hazai kempingek is, nem csak sátrak vannak benne, hanem faházak, mobilházak, sőt, most már néhány helyen kifejezetten luxus sátrakat is talál a látogató. Mi a legmarkánsabb változás?
Ahogy a vendégkör nőtt, ahogy az igények nőttek, ahogy az anyagi lehetőségek ezt megengedték, a kempingek fejlődtek. Az egyszerű kis faházaktól évtizedeken át eljutottunk luxus glamping kempinghelyekhez is, amik nagyon-nagyon népszerűek. Tehát az érdeklődés az folyamatos, és a fejlődés is folyamatos.
És talán más-más célcsoportokat tud megszólítani ezáltal maga a kemping is.
Több célcsoportot tud megszólítani, hiszen ha megint visszagondolunk, és elnézést kérek, ha egy kicsit visszautalok. Ugye mi volt régen a nyaralás? Egy hét Balaton, vagy két hét? Itt ma már ez nem így van. Ma már, hál' Istennek, a mai családok, a fiatalok hozzászoknak ahhoz, hogy többet nyaraljunk, több időt töltsünk kikapcsolódásra. Ez most legyen nyaraló, wellness, ilyen testi-lelki felüdülés, kulturális egyéb rendezvények, ahol szeretnek részt venni. Nem hosszú időt töltenek egy helyen, de azt szeretik igazából minőségén eltölteni. És hol vannak a kempingek?
Vizek közelében, a kerékpárutak közelében. Ez mind-mind segítette a kempingeknek
termál
az erősödését.
Közelében, és ahogy a népesség hát változik, nyilván az igények is mások, és a fogadó terület próbál ehhez fejlődni.
A nemzetekben milyen különbség van a kempingezés tekintetében? Mely nemzetek különösen kempingkedvelőek, ha lehet ilyet mondani, és mondjuk Magyarország ezen a skálán hol helyezkedik el?
Európai kempingezők, hollandok és a dánok, ők verhetetlenek, németek, osztrákok természetesen ők is. A magyarok kezdetben hát nagyon szerény létszámmal vettek részt, de ma már eljutottunk oda, hogy a vendégek, a kempingekben vendégül látott vendégek több, mint az 50% a magyar vendég. Tehát óriási volt ennek az elmúlt 20-25 évnek a fejlődése, úgy igényben, a lehetőségekben és elfogadottságban. Tehát ma már a kempingezés az egy életforma. Ez egy közösségépítő hely, ahova nagyon szívesen térnek vissza a vendégek. Az új vendégek nagyon szívesen éleszkednek be, mert adja a szabadságot, a területet, de mégis megvan az intimitása. Az a bungalow, az a parcella, ahol éppen elhelyezkedik a sátrunk vagy a lakóautó. Itt a vendégek egyformán kedvelik egymást, barátságokat kötnek, egyformán vesznek részt a programokban.
Ez milyen érdekes, amit mondtál, hogy közösségépítő szerepe van. Tényleg így van, hogy a kempingben még akár idegenekkel is szóba legyedünk, kölcsönkérünk dolgokat, segítik egymást.
És szokás meghívni egymást, mondjuk egy reggeli italra, egy kis hazai, mindenki ahonnan jön, onnan hozza. Most, hogy az egy kis pálinka lehet, vagy kávé, vagy bizonyos finom teákat is készítenek a vendégek, megkínálják egymást, beszédbe elegyednek. Ma már a nyelv az nem jelent problémát, de régen, amikor még nem voltak nyelvtudással bíró vendégek, akkor se jelentett, mert a mosoly, a gesztus, az mindent elmondott. Értették egymást a vendégek.
Utána néztem a vendégészakáknak, hogy hogyan is alakultak. 700 ezer vendég döntött Magyarországon tavaly a kempingezés mellett, és 2 millió vendégészakát töltöttek el. Ebben a belföldi és külföldi vendégészakák is benne vannak, és úgy vettem észre, hogy a magyarok tényleg, ahogy említetted, egy hétvégére mennek el inkább, tehát 2,5 átlagos vendégészakát töltenek, míg mondjuk a külföldiek 3,2 vendégészakát bírnak.
Összességében mondhatom, hogy ez a 3 vendégészakás bűvös szám, ezt már túléptük. Elemzéseket végeztünk mi is korábban, illetve éves szinten, céges szinteken, és ez nagyon nagy dolog, hogy túléptünk, hiszen ebbe beletartoznak azok a vendégek, akik lehúzzák a lakókocsijukat és a nyarat itt töltik, és beletartoznak az egyészakás túrázók, az osztálykirándulók, akik folyamatosan körbejárják a Balatont, és helyenként csak egy-egy éjszakát töltik. Tehát ezt én nagyon nagyszerűnek tartom, hogy elértük ezt a számot. Volt nagyon sok gondolkodás, jóslás, hogy a COVID által kis recesszió, kis visszaesés, ami volt, mikorra éri utol a korábbi, tehát a 19-es évet, hát az a jóslat jött be valóban, hogy 24-re. És itt ezt viszont nem csak, hogy elértük, hanem túlszárnyaltuk, ami örvendetes.
A turizmusban most rengeteg hívószó van. Van ugye a túlturizmus, overturizm, nem nagyon van rá jó magyar szó. Ott van a digitalizáció, ott van a fenntarthatóság, ott van a vendégélmény, ami ugye mindig egy hívószó. Mondjuk, hogyha ebből kiválasztjuk a fenntarthatóságot, akkor az a kempinges életben hogyan változott meg az utóbbi években?
Pozitívan. Amit felsoroltál, annak mindegyikének meg kell jelenni a kempingekben, hisz a vendég ugyanúgy foglal, a vendég ugyanúgy élménnyel megy, tehát napra készen kell lenni, és a fenntarthatóság nagyon fontos. Ezért nagyon sokat tesznek a kempingjeink, amihez a szövetségünk segítséget is nyújtott. A kisfaludi pályázaton elnyert összegből előadássorozatot csináltunk szakemberek meghívásával, hogy segítsük ezeket, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jót tettünk vele. Megbizonyosodtak a kempingek arról, hogy ez helyes irány, és a vendégeiket is ilyen irányba kell tenni. Tehát gondolok itt a gondozásra, a külső területek megjelenésére, a személygyűjtésre, a hulladékgyűjtésre, tárolására, elhelyezésére, maradékokra, mindenre, és a terület használatára próbáljunk a megjelenésünkkel, és egy kicsit a házi rendünk arra, hogy mi hogyan szeretnénk megtartani és megőrizni ezt a környezetet.
Naturista kempingekkel hogy állunk? És jól sejtem-e, hogy sokan más gondolnak esetleg a szó hallattán, mint ami mögötte van?
Igen, igen. Hát végül a naturista, tehát nagyon nehéz a magyar nyelvben ezt lefordítani, főleg azért, mert későn honosodott meg nálunk itthon ez a fajta turisztikai kempingezési lehetőség, ami azt jelenti, hogy a kemping területén belül a vendégek nem felöltözve és nem fürdőruhába fürödnek, hanem teljesen naturista módon, ruhátlanul. Ezeknek természetesen megvannak a szabályai, úgy egymással, mint a közösségi programok esetében. Nagyon kedvelt forma Magyarországon is. Nagyon szépen és nagyon jól felszerelt kempingről tudnék beszámolni. Vannak kisebbek is természetesen, de az egyik legnagyobb és legjobban prosperáló az a Balaton mellett van, és ott volt legelőször a Balaton mellett ez a kemping.
Hát nagy gondolom az NDK-sok, ugye annak idején?
Igen, igen, hát ugye átjött hozzánk az FKK, ugye igen. Így hívták, így is hívják. Magyar nyelvben is elterjedt ez. Ezt akkor mindenki érti. Sok vendég bizony, ha azt mondjuk, hogy naturista, akkor mondja, hogy ó, hát mi is nagyon-nagyon szeretjük a természetet, ezzel nem lesz gond, és akkor két mondattal körbeírjuk, hogy valójában ez ebben a kempingben mit jelent, és akkor ó, megértik. Nagyon-nagyon kedvelt forma, és én azt mondom, hogy csak fejlődjön.
Előbb már egy picit utaltál a minőségre, és a minőség lehet az, ami kiemel egy kempinget a sok közül, a választék közül, és ebben nagyon nagy szerepe volt a szálláshely minősítésnek. Ugye a kempingeknél is elkezdődött ez a folyamat. Hol tart most, és mesélj erről, hogy mi minden szempont mondjuk egy kemping minősítésekor?
A korábbi években a Magyar Kemping Szövetség végezte ezt a munkát meglévő engedélyek, illetve felhatalmazások alapján. Itt viszont szort volt a lehetőség, önkéntes volt, azt kell, hogy mondjuk. 2019-ben kezdődött el ennek a felülvizsgálata, és 21-re kidolgozásra is került a minősítési rendszer, amiben nem csak a kempingek, hanem Magyarország összes szálláshelye beletartozik. Óriási munka volt, mi a kempingek részéről adtuk le a javaslatunkat, de nagyon profi munka, és nagyon szükséges volt.
Mi mindent figyelnek, amikor mondjuk a csillagok megjelennek egy-egy kempingen, egy 2-3-5 csillagos kempingen?
Megjelenés és a higiénia.
Ez a legfontosabb.
Ezentúl a felszereltség. A magyarországi kempingeknek közel, talán több mint egy harmada már minősített, és azt kell mondani, hogy a leggyakoribb a 3 csillagos minősítés, ami azt jelenti, hogy egy emelt szintű, jól megfelelt kempinggel van dolgunk, ahol kifogástalan a tisztaság, a higiénia, és ami a pihenést szolgálja. Tehát, ha valaki élményt szeretne, hogy van felkészülve erre a kemping. Mert ugye beszéltünk róla, hogy élmény, pihenés, közösség és aktív sport, ez mind megvan a kempingekben, és ha ezt ügyesen szedi össze kínálatában a kemping, akkor már jó helyen van.
Ha élményt keres az utazó, már pedig azt keres, akkor nagyon jó, hogyha előtte alaposan tájékozódik, és én úgy tudom, hogy ti ebbe is adtok segítséget, és tényleg fontos, aki mondjuk életében nem járt még kempingben, tudja, hogy ott mire számíthat, milyen szolgáltatások vannak.
Ha eldönti, hogy mely területre szeretne menni, akkor ha a Magyar Kemping Szövetség honlapját megkeresi, ott is vannak nagyon szép ajánlatok, de ezen túlmenően megtalálja a városoknál, az élményhelyeknél. Ha nem elég az információ, mert nyilván, hogy a kemping nem tud mindent föltenni, akkor akár e-mailben, akár szóban is, telefonon megkeresi a recepciós vagy az erre hivatott kollégákat, és akkor kérdez.
Én nézelőttem picit a Kemping Szövetségnek a honlapján, és láttam, hogy lehet lokáció szerint keresni, hogy Balatonparton vagy éppen erdőben szeretnék nyaralni, lehet az alapján is keresni, hogy milyen céllal utazom, tehát, hogy kerékpározni szeretnék, vagy éppen horgászni szeretnék,
igen,
vagy mondjuk kutyával szeretném tölteni a szabadidőmet, és láttam, hogy van olyan kemping, ahol mondjuk masszázs is van, és wellness szolgáltatás. Amire én őszintén szóval nem is gondoltam.
Ez valóban így van, és nagyon fontos, mert nagyon sok kemping vendég van, aki kimegy a kempingből kerékpározni, vagy egy programra, de a fürdés után egy masszást esetleg szeretne ott igénybe venni.
Milyen a szezonalitása a hazai kempingeknek? Mettől meddig tart a szezon? Van esetleg olyan kemping, akik egész évben nyitva tartanak?
Vannak egész éves kempingjeink, leginkább a termál mellett természetesen, ahol biztosítva van a fűtés, ahol biztosítva van olyan éjszakai pihenés, esetleg kurát igénybe tud venni, ami déli időszakra esik. Vannak koratavasztól késő őszig nyitva tartó kempingek, ezek főleg hegyvidéki útvonalak vannak, ahol túrázni lehet, ahol nem feltétlenül a szállásnak a komfortja a fontos, csak az, hogy nagyon kényelmes legyen a pihenése, mert az egész napot nem ott tölti. Túráznak akár kenútúrával, akár vízitúráznak, akár kerékpárral, bármilyen motorversenyekre járnak vendégek, rendezvényeket néznek meg, kulturális rendezvényeket, és észre lehet venni, ha nézzük a foglaltságokat, ahol egy nagyobb horderejű rendezvény van, mint például a Művészetek Völgye a Bakonyban, akkor megtelik. És nagyon sok jó kis hagyománnyal rendelkező helység, község erre ráismert, és rendezvényeket szerveznek, ami vonzza a vendégeket. És akkor ennek a közelében szintén megtalálhatók a kempingek, vagy apartmanházak, vagy bármilyen félre fedett szálláshelyek is. Nagyon szeretnénk, ha több egész éves kemping lenne, és a 4 évszakos Balaton sikerén fölbuzdulva bízunk abban, hogy a kempinges kollégák is még jobban átgondolják, még jobban megtervezik a nyitvatartást, még ha csökkentett létszámmal is a kiszolgáló személyzetben, de nyitva lennének, hogy jöhetnének a kerékpáros turisták, akiknek tényleg csak a tisztálkodási és az éjszakai pihenés a fontos.
Egy egyszerű szállás is elég, igen. Így van. Nagyon-nagyon divatos napjainkban lakókocsival utazni. Mi a helyzet ezen a területen itt Magyarországon? Ugye némely kempingben lehet lakókocsival is szállást foglalni, de egyébként, ha általánosságban kellene erről a területről mesélni, akkor hogyan látod ezt a szegmenst?
Nagyon kedveltek a lakókocsik a kényelmét tekintve. Uh-huh. De leginkább annak ajánlott, aki több éjszakát tölt egy helyen, mert ugye a lakókocsit azt leállítja, mire ő felszereli elősátorral, stabillal, mindennel, az autót kiszabadítja, hogy mobil legyen azért. Uh-huh. Ez sok éves módszer. Ami legújabban és legjobban elterjedt, az a lakóautós kempingezés, ami bizonyos mérés akár az útdíjak tekintetében, akár a vezetői engedélyek tekintetében a személygépkocsikkal megegyezik, vagy használt. Ők viszont járják Európát, jellemző a rövid tartózkodás, minél több helyet szeretnének belátni. Nagyon kevés igényük van a személyes belső szolgáltatásra, hisz a lakóautóba a főzőhelytől a híradásig, tévéig, tusolás, tisztálkodó, higiénia, minden megvan. Nekik csak ennek a kezelése szükséges, feltöltése, leeresztése, és igazából mindent akár egy kártyával tud intézni, vagy fizetni, amiről azt kell mondanom, hogy sajnos ez Magyarországon nincs.
Tehát itt európai nagyon viszonylatban nem állunk jól ezen a területen.
Egyáltalán nem állunk jól, mert egyáltalán nincs. Vannak éjszakai parkolóhelyek, amit szeretnek a vendégek, de kifejezett lakókocsi park nincs.
Szóval a szálláshelyek között említettük már a faházakat, a sátrakat, lakókocsikat, mobilházakat, de én azt látom így járva kelve az országba, hogy egyre nagyobb divatja van a jurtáknak.
Pontosan így van. Nagyon kellemes szálláshely, egzotikus, rá lehet építeni programokat, több helyen bemutatókat, akár étkezési, akár egyéb szokásokat, ami ehhez kapcsolódik, mert azért azt tudni kell, hogy egy jurtának a felépítése azért szabályok szerint történik, és ha ezt a vendég megismeri és úgy használja, akkor már egy kis tudással is többet az élvezet mellett. Tehát több okból keresik a vendégek ezt, főleg a kisgyerekes családok nagyon szeretik a szellőztetést, és eleinte nehéz volt meggyőzni a vendégeket arról, hogy a rettenetesen nagy melegben, ha az esti szellőztetést elvégzik, hihetetlen hűvös helyen tudnak aludni. Tehát nem kellenek külön eszközök, nem kellenek külön elektronikai ilyen-olyan eszközök, rendezi magát a jurtasátor. Eredeti berendezéssel vannak legtöbb helyen, pontosan meg kell mutatni, hogy nyílnak az ajtók, és hogy miért vannak ahol az asztalok, és lehetőleg ne rendezze át, mert ez a jellegzetessége a jurtának. Nyilván teszünk ki kiegészítőket, plusz dolgokat, amiket megszoktak a vendégek, esetleg plusz kis kanapét, hogy ne a kis apró kis hokedli székeken tudjanak ülni, erre figyeltünk, és megmutatjuk, hogy működik a szellőztetés, hogy tudják a csúcsról azt a szellőztető sátrat hajtani, ahhoz, hogy kényelmes.
És akkor lesz
legyen
egy ilyen kürtő hatás,
igen,
ugye?
Igen. Vannak olyanok Magyarországon, a Dunakanyarban, ahol télen is nyitva vannak, amik fűthetőek, tehát ha valakit érdekelnek, ezek a fajta szállás lehetőségek. Én ajánlom, hogy nézzenek, olvassanak utána, több lehetőséget fognak találni. Az Alföldön, Bakonyban, Balaton mellett, Mátrai hegyvidéken hihetetlen lehetőségek vannak.
A műsoromnak a címe Egy életem, és amikor turisztikai szakemberek jönnek hozzám, akkor felszoktam nekik tenni azt a kérdést, hogy ők miért tették fel az életüket erre a szakmára, és ugye avval kezdtük a beszélgetést, hogy az első része az életednek a szakmának egy másik területén volt, de a második része az a kempingekről szólt, és nagyon komoly munkád van benne, olyannyira, hogy 2024-ben Körösi Csoma Sándor nagy díjat vehettél át a kempingek helyzetének javítására és a kempingezés elismertségének a növeléséért.
Ez igazából nagyon-nagyon sok munka, de amikor jön egy megkeresés, aki tanácstalan, mert kempinget szeretne alapítani, akkor nem tudom megtenni, nem tudjuk megtenni, hogy ne adjunk meg minden olyan információt, ahol eléri, ahol megtalálja, és tovább segítsük ezen az úton, aki hozzánk fordul. És most a legutóbbi éveknél a COVID világjárványra tekintettel nagyon-nagyon sok változást, korlátokat kellett bejelenteni. Hihetetlen volt a napi kapcsolat, hiszen minden kempinges, tulajdonos, üzemeltető, munkaadó is valahol, tehát ez rettenetesen fontos volt, hogy napra kész információi legyenek. Ebben is nagyon-nagyon sok munka volt, ugyanakkor tartanunk kellett a lelket, hogyha nem is időben, de kinyithatunk, és próbáljunk meg még szebb, még nagyobb élményt adni a vendégeknek. Ezt csak így lehet csinálni.
Mit szeretsz a kempingezésben, Bori?
Hát magát, amikor egy kemping kinyílik, gyönyörű a zöld területet, a szabadságot, a vendégek mosolygós arcát, a köszönömöt, amikor a vendégkönyvbe beírnak egy köszönömöt. Azt is megköszönjük a vendégeknek, ha bírálnak minket, ha valamit nem veszünk észre, mert mindenhol van ilyen. De ha megmondja a vendég, akkor azt ki tudom javítani. Beszéljük meg, megteszem, amit tehetünk. Törődni kell a vendéggel, oda kell figyelni. És bármennyire is nagyon jó a digitalizáció, az e-mail, az automata foglalás, a visszaigazolás, az automata bejelentkezés, a vendégeknek így vagy úgy szükségük van az élő szóra, és erre kell nekünk alkalmasnak lenni.
Van valami olyan kedvenc kempingezős élményed, személyes élményed, amire jó visszaemlékezni, amire azt mondod, hogy fú, lehet, hogy ez indított el ezen az úton, hogy én ezzel foglalkozzak.
Talán akkor, amikor még irodás voltam, és volt nekem egy nagyon aranyos kis keresztlányom, akik annak ellenére, hogy jöttek nyaralni hozzánk, mindenképpen kempingezni szerettek volna. És egy közeli kempingben az édesanyjával megszálltak néhány napra, mert a gyerek ezt azt szerette volna, és ő pedig meghívott engem, és én az ezer munkám mellett nyári főszezonban elmentem hozzájuk kempingezni, és láttam, hogy ez egy milyen nagyszerű dolog, pedig akkor már sok éves munkám volt az idegenforgalomban, de talán a család, meg a feladatok eszembe se jutott, hogy kempingezhetnék is, és mivel mi a Balaton partján élünk, így nekünk különös élményt, azt hittük, hogy nem fogadni, de adott, mert ez egy életérzés.
Nagyon szépen köszönöm, Bori, hogy megmutattad nekünk a kempingezés gyönyörű oldalait, és kedves csináltál hozzá. Köszönöm, hogy itt voltál, és várlak máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és csak egy gondolat, amivel úgy zárni szeretném, a díjra utalva. Nem voltak ilyen gondolataim, hogy így vagy úgy elismerést várnék, hiszen Gandhinak a elhíresült mondása, hogy a jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük.
Kedves hallgatók, Kis György Borbálát hallottátok, a Magyar Kemping Szövetség elnökét. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen jöttem.
És nem ért véget az Egy Életem műsora, rövid szünet után várlak benneteket vissza a rádiók mellé.